Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjetek így fennállva, kezdjük meg Isten tiszteletünket. A keresztség kiszolgáltatására készüljünk 329. dicséretünknek a második versével. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18. verstől a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztszülők, családtagok és ünneplő gyülekezet, a Zsoltárok könyvét olvassuk a bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, és most abból a 84. Zsoltárból, ami a következő hét egyik Zsoltára lesz, szeretnék olvasni még egy verset. A 84. Zsoltárnak a 4. verse így hangzik. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit elhelyezi oltáraidnál. Seregek ura, királyom és Istenem. Kedves szülők, keresztülők és ünneplő család, azt hiszem, hogy az egyik nagy kérdés, ami foglalkoztat bennünket akkor, amikor egy gyermek megérkezik ezekbe a legszűkebb közösségekbe, az az, hogy hogyan is biztosítsunk neki helyet. És ez tényleg sokféle gondolatot felvet, mert az ember először végig gondolja azt, hogy valóban be kell tenni a házba egy kis ágyat. Akkor ilyenkor kezdődnek ezek a kisebb belső viták, hogy ez a te dolgozószobád legyen, abból alakítjuk ki a gyerekszobát, betegyük-e a saját szobánkba, akkor általában ilyenkor felmerül a nagy kérdés, hogy mi lesz a mi magánéletünkkel, hogy leszünk mi ketten, hogyha valaki állandóan ott szuszog, nyögdécsel, mennyire lesz ez zavaró az életünkbe. És aztán az ember úgy rájön arra, hogy hát nem is ezek a nagy kérdések, hanem ebben a világban, hol van a helye majd a gyermekemnek, és az, amikor bekerül az én közösségembe, abba a családba, amit mi próbálunk működtetni, amit próbálunk élni, hol lesz benne a legbiztonságosabb helyen? Mit kell ehhez megtegyek? Külső dolgokra is gondolok, meg nyilván belső dolgokra is. Azt gondolom, hogy az Istennek egy nagyon-nagyon bölcs gondolata az, hogy először a gyermekünket bennünk helyezi el. Az, hogy egy kismama 9 hónapon keresztül együtt él azzal a gondolattal, hogy itt valakinek helyet készítek ebben a világban, hogy először Isten engem jelölt ki arra, hogy én legyek az ő helye. És talán az anyaságnak ebben van a legnagyobb titka, a legnagyobb csodája, hogy az utána egy olyan köteléket hoz létre, ami állandóan megmarad, hogy nem tudok máshogy gondolni a gyermekemre, csak úgy, hogy ő a gyermekem. Természetesen ehhez, és szeretném én is magamat ide sorolni, hozzájönnek az édesapák is. Hogy ezt valahogy együtt csináljuk végig. Együtt nyögünk, együtt fáj, együtt szülünk, most már mindent együtt csinálunk. Azért sokban rajtunk áll, hogy mennyi részt akarok én ebből vállalni. Mennyire hagyom rá a másikra, vagy mennyi részt vállalok én magam belőle. Aztán utána talán a legbiztosabb hely a kisgyermekeknek az a szülői ölelés. Aztán persze ez kiegészül, mert megszokják a nagymama arcát, a nagypapa arcát, akkor most már ott is tudják, hogy az is egy nagyon jó hely, sőt, hogyha kényeztetése várnak, oda kell menni, mert amit édesanyja nem enged meg, azt nagymama úgyis megengedi. Tehát, hogy ebbe benne lesznek azok a biztonság érzetet adó pillanatok, ahol tudom, hogy ha náluk vagyok, akkor jó helyen vagyok. Aztán ebből az ölelésből muszáj elengedni a gyermeket, már ő is már mindjárt egy éves, és nem akarott nagyon nyugton ülni, beszaladná az egész templomot, de akkor utána legyen egy olyan tere, ami az övé. Tényleg ez a gyermekszobám, az ágyam, ahova bekucorodhatok, vagy az ágy alá, ahova bebújhatok, ha félek. Ha hazalépek, belépek az otthonunkba, akkor az kéne az a biztonságot adó hely legyen, ahol a gyermek is azt érzi, hogy hazaérkeztem. Nem új érzés ez. Ezt mi felnőttként is nagyon vágyjuk, hogy valahova úgy lépjünk bele, hogy oda otthon vagyok, oda hazaérkeztem. És lesznek olyan pillanatok az ő életében is nyilván, amikor ez egy menedék. Amikor nem értenek meg mások, amikor elvették az óvodába a játékaimat, de otthon az mind az enyém. Amikor szerelmi csalódásom van, és van egy hely, ahol ezt kisírhatom, és magamra csukhatom az ajtót. Amikor kiírhatom még a szüleimnek is, hogy most ne zavarj engem, vagy kopogj, ha be akarsz jönni. De egy olyan biztonságot adó hely, ahova elbújhatok. És ezek közé aztán lassan beszűrődik az, ami ezeknél többet jelent, maga a kapcsolat. Az a hely, vagy ezt most már inkább helyzetnek nevezem, amiben jó lennem. Ezt keressük a társunkba is, hogy mellette biztonságban legyek. Hogy az egy olyan valaki legyen, aki minden estül be tud engem fogadni. És egy gyermek is ezt keresi utána a szülőben, hogy ő el tud-e fogadni mindazzal, ami vagyok. Hogyha rossz jegyet hozok haza, akkor is elfogad. Ha nem úgy viselkedtem, ahogy ő azt elvárta volna, akkor is befogad. Akkor is helyem van nála. És hát a végére hagytam azt, amiről a Zsoltár író ír, mert az a csattanó. Az, ami igazán a keresztségbe minket most bevezet. Amikor körülnéz a templomban, nyilván egy ókori nagy templomot kell elképzelni, oszlopcsarnokkal, amelynek van nyitott része is, és azt látja, hogy még a fecske, még a veréb is beszáll oda, és ott rakja le a fészkét, és oda teszi a fiókáit, és számára ez egy hihetetlenül fontos üzenetté válik, és azt mondja, hogy keresem a helyemet a világban, és keresem a gyermekem helyét a világban, hol máshol lenne, mint az Isten közelébe. Az a legbiztosabb hely. És a természetből vett ilyen szép képet azonnal tudja alkalmazni, és azt mondani, hogy ki más tudná jobban őrizni a gyermekemet, mint az Isten. És amikor a keresztséget vállaljuk és választjuk, akkor ez az első gondolatunk. Aztán ennek nagyon-nagyon sok vonzata van még, amit majd meg kell tapasztaljak, éljek, hogy ez mit is jelent, hogy szövetséget köt Isten a gyermekemmel, hogy ebbe a szövetségbe benne vagyok én is, a gyermekem is, hogy Istennek van egy célja az életemmel, hogy ő akar elhelyezni ebben a világban, hogy ő erre alkalmassá is akar engem tenni. De most talán indításnak pont ennyi van bennünk, hogy ha Istennél van, jó helyen van. És ezt szerintem nagyon sok szülő igazolja. Olyanok is, akik gyermeket nevelnek, vagy neveltek egykor, hogy valahol akkor nyugszik meg az ember egy kicsit, amikor rájön arra, hogy a gyermekem és az Isten valahol közösségben vannak. Akkor tudok egy picit megnyugodni, és azt mondani, hogy akkor a helyén vagyunk. Akkor megérkeztünk valahova. Ezekkel a gondolatokkal szeretném most Emma számára is a keresztséget kiszolgáltatni, és mielőtt ezt megtenném, két kérdést teszek fel szülőknek, keresztszülőknek. Jöjjetek, közösen álljunk fel erre az alkalomra. És most azt kérdezem tőletek, vagy azt kérem tőletek, hogy hallható szóval és lelkiismeretetek szerint feleljetek meg ezekre az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tehessen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Kérdezem most pedig a gyülekezetet, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit imádságban és szeretetben hordozzátok, és a szülőknek és keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket valóban hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük és fogadjuk. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nagy az örömünk és a háladásunk akkor, amikor megajándékozottnak érezzük magunkat, amikor úgy gondoljuk, hogy nem csak emberi indulatok, akarás, gondolat, hanem a te szerető cselekvésed az, amely bennünket megörvendeztet. Így köszönjük meg ennek a kisgyermeknek az életét. Köszönjük, hogy senkit nem helyezel ebben a világban el úgy, hogy annak ne gondolnád a helyét el. Az útját, azt, ahogy gondot akarsz róla viselni, ahogy hordozni szeretnéd és vezetni. Köszönjük, hogy erre a közösségre teremtettél mindannyiunkat és őt is, és ebbe a keresztség bevon minket, most ezt a kisgyermeket is, hogy járjon azon az úton, amelyen veled együtt a célhoz juthat. Örökkévaló Istenünk, szeretnénk megköszönni neked azt is, hogy épségben és egészségben adtad őt, és kérünk, hogy vigyázz testi és lelki növekedésére ezután is. Köszönjük neked azt is, hogy van hely, ahova be tudták fogadni. Nem csak lakásra gondolunk, hanem lélekre is. Olyan otthonra, ami lelki otthonná is válhat. Segíts vele együtt növekedni, tanulni, megtalálni azokat az eszközöket, amelyek segítik az ő fejlődését. És imádkozunk azért, hogy az ígéret az övé is lehessen, amelybe belekapaszkodhat életének minden napján, hogy te vele vagy minden nap, egészen a világ végezetéig. Ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. keresztség kiszolgáltatása után foglaljuk el a helyünket. Folytassuk Isten tiszteletünket, közben jelzem, hogy itt elől is vannak még helyek, talán itt az oldalsó karzaton is még, ha valaki szívesen bejön, vagy leszeretne ülni. Isten tiszteletünket a 164. dicséretünk éneklésével folytassuk. 164. dicséretünkből az első verset énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből. A bibliaolvasó vezérfonalunk a mai napra rendeli ezt az igét, ajánlja olvasásra. Tehát Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből, a 6. fejezetből a 3-tól 10-ig terjedő verseket olvasom. Ha valaki tévtanokat hirdet, és nem tartja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez és a kegyességhez illő tanításhoz, az felfuvalkodott, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irítség, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elméjű, és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdákba, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Kegyelem Istenet tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva, ezért együtt imádkozzunk. Kegyes Jézus, itt vagyunk a te szent igéd hallására. Szépen fogalmazza meg a dicséret azt, amit mi is érzünk a lelkünk mélyén, hogy sok-sok emberi gondolat, sok-sok méltatlankodás, zúgolódás van bennünk, és kavarog a szívünkbe, és jó lenne ebből egy kicsit kiszakadni, belelépni egy olyan világba, ahol valaki a békességnek az útját meg tudja hirdetni, aki tud szólni igazán erővel, aki nem mellé beszél, és nem csak áltat minket. Néha nehéz dolog erre vállalkozni, és bátorság kell hozzá, hogy megmérjük magunkat a te igéden, de mégis úgy tapasztaljuk, hogy ha valaki ezt megteszi, az mindig győztesként lép tovább. Urunk, szeretnénk ma is úgy megállni te előtted, mint akik szeretnénk kiszakadni a saját nyomorúságainkból, és belelépni egy olyan csodákkal teli világba, ami a te világod. Kérünk, hogy így munkálkodj most is bennünk, és add meg azt az üzenetet, amely meg tud ragadni minket, de meg is tud változtatni, amely nem csak egy órára tesz bennünket most a te tanítványaiddal, hanem ráléphetünk ezzel arra az útra, vagy járhatunk tovább azon az úton, amelyen te akarod vezetni a tieidet. Így kérjük a te szent lelkednek a munkálkodását, hogy vállalj velünk közösséget ezen az Isten tiszteleten. Ami Urunk, Jézusért kérünk, hogy hallgass meg most is imádságunkat. Amen. Az ige hirdetése készüljünk közösen a 372-es számú dicséretünknek az első versével, 372-es számú énekünk, könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből, az előbb felolvasott részből, a 6. fejezetből a 6. verset szeretném újraolvasni. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Foglaljuk el a helyünket. Ahogy olvastam ezt a hosszabb ige részt, szerintem többen vannak, akik ugye egy-egy gondolatba bele tudtak kapcsolódni, vagy ott talán meg is ragadtak egy picit. Van ettől a felolvasott mondattól, úgy tűnik első hallásra legalábbis izgalmasabb rész. Például ez a semmit sem hoztunk a világba, el se vihetsz innen semmit. Van egy olyan kor, amit ha elér az ember, ezt már úgy elkezdi gyakorolni. Nagyon kedves emlékem, amikor egy-egy idős emberrel beszélgettek, és azt mondja, tiszteletes úr, én már ruhát nem veszek magamnak, annyi van a szekrényben, én ezzel már biztos megleszek. Már nem érdekes a divatot követni, már nem, nincs mit cserélni ezeken, úgyse visszük el sehová. Az örökösök meg nem tudnak majd mit kezdeni azzal a sok holmival. De azért ebben van valami olyan nehéz kérdés, hogy igen, átmegyünk az életen, és amit itt kapunk, az olyan nagyon eszközjellegű. De nem azért eszközjellegű csupán, mert nem ér semmit, hanem az itt kellene valahogy formáljon minket, Istenhez eljuttasson, megtanulni Isten kezéből elvenni a javakat és jól élni vele, azért az egy nem kis kihívás számunkra is. Izgalmas téma. Érinteni fogom csak. A másik az ennek a nagyobbik veszélye, amit így fogalmaz meg, hogy a pénz szerelme. Még ráadásul ezt a szót használja, ami a szeretetnél nálunk egy kicsit ilyen buzgóbb, érzelmekkel telibb jelentésű, amikor az ember tényleg beleszeret a jólétbe, amikor már nem tud lejjebb adni a színvonalon, és aztán ez görgeti azt az életet, amiben megfáradunk, elkeseredünk. Nagyon-nagyon sok emberi tapasztalatunk van erről. Tehát nem kell messzire menni példáért, itt van a szomszédban, meg saját életünkben, hogy olyan szép családnak indultunk, mire felépítettük a nagy családi házat, már mindenkit utált. És akkor utána mit kezdünk el? Elosztjuk, elosztogatjuk, hányan voltak a jelenlévők között is már örökösödési tárgyaláson. Milyen kínos, milyen kellemetlen, milyen nehézkes az, hogy ez az én részem, ez a te részed, te csaltál, ez nem is érdemled meg. Erről is lehetne egy misét tartani, hogy igen, az ember nagyon szereti a pénzt, és nem tudjuk kivonni magunkat ez alól. Mindegyikünkre sajnos ez nagyon igaz, hogy az egy jól eső érzés, hogy tudom, hogy hova lehet nyúlni. Mégsem ezeket választottam, pedig ezek nagyon kínálják magukat, de az egésznek van egy indító pontja, és én ahhoz akartam visszamenni, Pál nem véletlenül veszi elő ezeket a témákat. Nem azért veszi elő, mert méltatlankodáson benne, hogy bezzeg a másiknak milyen jól megy. Vagy egyfajta irigykedés, hogy na hát neki több örökség jutott. Hanem azért veszi elő, mert a gyülekezetekben tévtanítások kezdenek terjedni, és ezek a tévtanítások azok, amelyek ezeket a gondolatokat még akár alá is támasszák. Hogy az Isten megtalálása az nem másról szól, mint igazi áldásokról. Aki az Istenre rátalál, és akit az Isten megáld, az jól menő ember, az gazdag ember kell legyen, akkor ott a javak ott kell megmutassák azt, hogy őt az Isten szereti. Egy picit nehéz is a helyzetünk, hiszen az Ószövetségben, hogyha belelapozunk, és nézünk olyan kegyes embereket, akiknek a hite tényleg elől jár példával is, veszünk egy Ábrahámot, vagy még a nagy nyomorult Jóbot is, azt olvassuk róla, hogy hát igen, tehetős emberek voltak. Jól eleresztette őket Isten. És jönnek tévtanítók a gyülekezetbe is, és azt mondják, hogy hát, ne érd be kevesebbel, Istennél is többet, és többet, és többet lehet találni. És egy olyan útra akarják rávezetni az embereket, azokat az embereket, akik talán egy kicsit csendesen megbékélve a meglévővel, még jól is érezték volna magukat. És ez lelki értelemben is értendő. Gondoljunk arra, hogy azok, akiknek írt Pál apostol, azok körülbelül úgy élhetnek már, hogy a tanítványok nagy klasszikus korszaka kezd lecsengeni. Jézus elment, a jézusi csodatételek, azok az emberek, akik közvetlenül érintkeztek Jézussal, és olyan nagy élményszerű beszámolóval tudták elmondani, hogy tudjátok, amikor ott voltunk a hegyen, és szétosztottuk a kenyereket, na aztán az volt az igazi, és úgy mindenkit lelkesített. És aztán jöttek a tanítványok, hogy őket be lehessen azonosítani, hogy ki a mesterük, megkapták azt a hatalmat, hogy csodákat tudjanak tenni, hogy gyógyításokat tegyenek. És gyógyítottak a tanítványok, és akkor meg már a gyülekezetben azt mesélték egymásnak, hogy te találkoztam Jézus tanítványával, Péterrel, ott a szemem előtt, ott gyógyított meg valakit. Megint egy nagy lelkesedés. Tehát valamit még én is kaphatok, még többet, mint amin van. Csak hogy a korszak kezdett kifutni. És kezdtek lecsendesedve élni a gyülekezetek, visszaemlékezni a régi dolgokra, de már nem volt minden nap csoda, már nem volt minden nap ilyen élethű nagy beszámoló. Erre azt mondhatnánk, hogy leült a dolog. És ezt lovagolták meg a tévtanítók, és azt mondták, hogy hát leült a dolog. Akkor, ha leült, akkor csinálni kell ezeket a csodákat. Csinálni kell ezt a lelkesedést. És ők így kezdenek el olyan dolgokat hirdetni, hogy de hát, ha többet akarsz, vegyél ki többet belőle. Ezt egyébként lehet jól érteni a gyülekezeti életben, hogyha mi azt szeretnénk, hogy jobban működjünk, akkor mindannyiunknak bele kell tenni azt, amik mi vagyunk. És akkor tényleg élőbb az egész közösség is, és több helyre jut el a segítség is, és a bátorítás is. Csak hogy a gyülekezetet, azt nem mi csináljuk. És főleg nem olyan önző módon csináljuk, hogy ha többet beleteszek, akkor nekem is több lesz a részem belőle, a jutalékom. Mert a nyereség az egy ilyen üzleti kifejezés. A nyereség az azt jelenti, hogy valamit beteszek, azt felhasználom, bedolgozom, de ki kell jöjjön belőle valami, ami ezen felüli plusz, ami aztán engem eltart, ami az én igényeimet kiszolgálja. De aztán lehet ám a lelki igényeket is nagyon-nagyon magasra tenni. És akkor megdolgoztatom a másikat, hogy azt a lelki igényemet ő ki tudja szolgálni. Van egy olyan kifejezés, amit most azért talán egyre gyakrabban használunk, ez az élménykereszténység. Az élménykereszténység az az, hogy igen, legyen ez az egész olyan telerakott, olyan igazán mozgalmas, olyan, ami mindig megragad, olyan, az, ami vonz magával engem. Ha felgyorsult a világ, fel kell gyorsítani Istent is. Hát még a végén elalszik. Még a végén lemarad a dolgokról. és egy ilyen intenzívebb Istenre van nekem is szükségem. Tehát abban a kommunikációban, amiben most vagyunk, hogy 10 másodpercenként zümmög a telefon, mert valaki rám ért, vagy valami esemény történt, és ez állandóan stimulál engem is, hogy mozogjak, és gondolkozzak, és oda tegyem magam, egy olyan Isten, aki ad nekem egy vastag fekete könyvet, és azt mondja, hogy elmélkedjél rajta, egy kicsit gondold végig az életedet, én erre nem érek rá. Mondd meg nekem direkt, hogy mit kell csinálni. Hogy hol van az áldás. És már megyek is az áldásom után, mert nekem az kell. Mondd meg nekem, hogy hol van a társam, de úgy karikázd be a nyilat felé, és már szedem is össze. Csak gyorsan-gyorsan haladjunk, mert nagyon rövid az élet, és az előbb olvastuk azt, hogy az ember nem hoz ide semmit, tehát akkor ezt itt össze is kell gyűjteni. És valahol ebbe úgy mi is belepörgünk. És Isten néha úgy kevés. Kevés és nem elég izgalmas. Talán az útja sem mindig, főleg akkor nem, amikor ilyen nehéz időszakok jönnek. Még majdnem azt is megmerem kockáztatni, hogyha a nyomorúságot ér, akkor elfoglalom magam. Akkor megelevenedik az imádságom. De amikor vannak ezek a pangós időszakok, amikor nem is tudom, hogy hova tegyem magam, nem is tudom, hogy jó helyen vagyok-e, nem is tudom, hogy hol van a helyem, akkor jönnek ezek a kérdések. Hát, amikor idáig eljut az ember, akkor kapja a nagy arcú csapást Pál apostoltól. Na, aki erre vágyik, arra azt mondja, hogy ez egy olyan ember, aki a vitatkozás és a szóharcnak a betegségében szenved, irítséget, viszálykodást kíván, gonosz gyanúsítgatások származnak tőle, ezek megbomlott elméjű és igazságot elvető emberek, és azoknak a tusakodásai. Tehát olyan emberek, akik azért, hogy működésbe tartsák Istent, mindenféle témáknál leragadva, izgalmas vitákról, feszültségeket gerjesztve, működtetik a lelki életünket. Szükségünk van nekünk erre. Ez egy olyan mesterségesen ingerelt lélek. Ha az előbb használtam ezt az idegen kifejezést, ide is jó. Ez egy stimulált lélek. Ez nem az Isten szent lelkének a munkálkodása, és Pál apostolnál ez veri ki a biztosítékot. Hogy az Isten szent lelke szól, és működteti az embert, nagyon is jól működteti az embert, arra rá lehet hangolódni, és az mindig meg tudja hozni azokat az időket, amelyre szükségem van. De az ember ez elé akar menni, és ezt a lelket maga akarja még mozgatni is, meg motiválni is. És erre mondja Pál apostol azt, hogy valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. És nagyon röviden szeretném csak ezt a két szót érzékeltetni, hogy kerül egymás mellé, és miért nem lehet elválasztani, hogy lesz az egyik a másiknak a mércéje. Ez a kegyesség, ez egy ilyen vallásos kifejezés. A Károli Biblia még úgy fordítja, hogy Isten félelem megelégedéssel. Ez az embernek a belső lelki élete. Az az igénye, hogy belül is legyenek tényleg mozgások, hogy legyenek közeledések a másik emberhez, hogy belül tudjak egy olyan világot élni, amelyet nem befolyásol állandóan az, ami kívül történik. De aztán ennek mégis megvan egy külső vetülete is. Az ember a hitét azt megéli kifelé. Ez nem igaz, hogy ne lenne így. És erre mondja azt, hogy az a kegyesség az önmagában viszont lehet még nagyon is önző. Egy olyan önző kegyesség, ami ebben az önzésben keresi a maga javát, és nyerészkedni akar ezzel. Én nagyon kerestem, hogy lehetne ezt ugyan plasztikusan, vagy hétköznapi megfogni, hogy mi az. És eljutottam odáig, hogy zsarolás. Hogy a kegyesség az egy hihetetlenül nagy zsarolási eszköz, amelyel oda lehet menni Istenhez is, és oda lehet menni a másik emberhez is. Hogy a kegyességem sokszor az, hogy megállok Isten előtt, és kényszeríteni akarom azzal a mondattal, amit mindenki nagyon jól ismer, Uram, ha szeretsz engem, na akkor mi van? És akkor így viszem oda a betegségemet, így viszem oda a kétségeimet, így viszem oda a nagy vágyaimat, a mindent így viszek oda Isten elé, mert egy kielégíthetetlen lelki éhségem van, hogy Uram, nem az valósul meg, ami a szeretetedből én úgy gondolom, hogy következne. És hát persze a másik emberrel is ugyanígy vagyunk. Tehát, hogy nagyon jól tudjuk egymást zsarolni szeretettel. Hogy akkor tudlak szeretni, ha te. És akkor a másiknak nagyon kell igyekeznie. És akkor nagyon kell bizonyítania. És erre megszólal Isten, hogy na és akkor neked én mikor leszek jó? Mi az igazi kegyesség? Mi az igazi Isten kapcsolat az emberben? Mikor leszek megelégedve azzal az Istennel, aki engem igazgat, aki rám vigyáz? Mikor leszek megelégedve a másik emberrel? Mikor leszek megelégedve a másik szeretetével? A másik megbocsátásával? Mennyi térdepeljen kukoricán, és hányszor mondja még el, hogy bocsánat, nem akartam? És akkor én majd kegyesen megbocsátok neki. Hát a kegyességnek kéne legyen egy mércéje, amely nem tud túlburjánzani, ami miatt nem tud önmaga felé hajlani, mert a lelki életünkben is benne van ez az önzőség, hogy nekem jó legyen. És akkor erre azt mondja, hogy hát a megelégedés a mércéje. Amikor azt tudom mondani, hogy nekem jó így, Isten. Jó így. És nekem jó így a másik ember. Mert sokszor el szoktam mondani, talán itt a gyülekezetben is mondtam, hogy nem olyan rossz szám az az esküszöveg, amit a fiatal házasok elmondanak az esküvő istentiszteleten, amikor sok szépet ígérünk egymásnak, és akkor közben van szúrva egy mondat, hogy és vele megelégszem. És ez a mondat ez arról szól, hogy én elfogadom őt ilyennek. Ez nem arról szól, hogy hát nem volt jobb, de hát nekem ő jutott. De sokszor így kezeljük a helyzetet, amiben vagyunk. Hogy van valamink, és még azon túl álmodozunk. És Istenről is álmodozunk, hogy lenne jobb. És a másikról is álmodozunk, hogy lenne jobb. És Pál apostol azt mondja, hogy kegyesség, Isten félelem megelégedéssel. Neked ez így van kirendelve. Nem szeretjük ezeket a szavakat, mert mit rendelkezik Isten, hogy nekem mi az elég? Nagyon jól tudja, hogy nekem mi az elég. Nem véletlenül vagyok abba az állapotba, amiben most vagyok, mert abba kell lennem. És itt le van zárva a dolog. És aki ezt elfogadja, az egy megbékélt ember. És meg is fordítom gyorsan, mert a megelégedettség önmagában sem elég. A megelégedettséghez valahol kell a kegyesség is. Mert vannak emberek, akik most úgy tűnik, hogy meg vannak elégedve a dolgaikkal, de nagyon könnyen kísértésbe vihetőek. És ez a kísértés, ez állandóan jelen van az életünkben. Most minden szép és jó, de valamiért mégis hajlandó lennék az egészet felrúgni. És hány ember tépte már a haját, és szítta önmagát, hogy lehettem ilyen buta, hogy azt cseréltem fel, ami jó volt, valami bizonytalanra, csak azért, mert úgy tűnt, hogy még lehet valamit kihozni ebből. És megint csak mellé lehet tenni az összes olyan próbálkozásunkat, amivel jobbat vártunk, és rosszabb lett a helyzetünk. Amikor azt gondoltam, hogy majd állást váltok, mert ott jobban lehet keresni, meg amikor azt gondoltam, hogy ezt megléphetem, mert kibírja a család azt, hogy én másfél évig külföldön dolgozom, és nem bírta ki a család, és nem volt jó az állásváltoztatás, és sok mindenbe elbuktunk, mert ez kísértés volt. És erre mondja Pál apostol, hogy van a megelégedettség, és a mellé van egy olyan hitem, hogy én ezt el tudom fogadni, hogy ennyi, és ez jó nekem, és itt meg tudok állni, akkor tényleg boldog ember vagyok. Aztán talán azt a másik oldalt is érdemes csak felemlíteni, hogy vannak megelégedett emberek, akiknek viszont nem kellene megelégedni azzal, amiük van. Nagyon szinten alul tették a mércét. Amire Isten is azt mondja, hogy ettől többet kellene ebből kihozni. Mi nagyon meg tudunk elégedni olyan dolgokkal is, amire Isten azt mondja, hogy ez bőven kevés. Ezek a mi kompromisszumaink. Ezek azok a pillanatok, amikor az ember kész elengedni valamit, és azt mondja, hogy úgyse megy ez jobban, ezen már nem lehet változtatni. A családunk nagy szálló igéje, erre a rövid időre már így is jó lesz. Csak a rövid idő elkezdődik. 20 éves korban, ezt még 99 évesen is azt mondjuk, hogy erre a rövid időre már jól van így. És az életünkbe ilyenkor belép, vagy berobban Isten, és azt mondja, hogy nem, ez a megelégedettség, ez így meg már kevés. És akkor befejezem azzal, hogy ez Jézusnál egy ilyen kétoldali nagy harc. Hogy meglátja mindig azokat, akik a kegyesség látszata alatt nagy nyerészkedők. Hát ismerjük a farizeusoknak a történeteit, hogy hogyan tudtak ebből jó imidzset csinálni maguknak, hogy hát, tudunk imádkozni, mi tudunk nagy emberek lenni, mi ki tudunk emelkedni másokból, a lelki életem, hát mennyivel gazdagabb, mint azért a szerencsétlen másiké. És erre Jézus nagyon keményen odalép, és azt mondja, hogy és hol van a megelégedettség? Hol van az, hogy Isten húzza meg a határokat, és azt mondja, hogy ennyi a te részed. És a lelkes tanítványokat is leoltja Jézus, nem csak a farizeusokat. Amikor a tanítványok felveszik ezt a tempót, és azt mondják, jó van Jézus, megjöttél, akkor pörgessük be ezt a megváltásos dolgot. Csináljunk igazságot a világban. Tüzet kérünk, azok pusztuljanak, azok emelkedjenek, persze azok mi vagyunk, és akkor minden a helyére kerül. És azt mondja Jézus nagyon csendesen, hogy nem is tudjátok, mi némű lélek van bennetek. Még a kegyesség is tud ennyire elfajzott lenni, hogy az ember nem az Isten szerint gondolkozik, akkor hihetetlenül nagy galibát csinál a világban, még a hitével is. És erre azt mondja Jézus, hogy nem, ezt nem engedem meg nektek. Lassítsatok le. Ha Istennel akarsz találkozni, akkor nem zümzüm pillanatonként, hanem akkor Istenre hangolódni egy csendes lélekkel, és Isten fog szólni, hidd el, hogy fog szólni. És a másik oldalon pedig, ott viszont rugdosni kell bennünket lélekben, és ezt Jézus is megtette, amikor úgy leültünk. A kedvelt kifejezés a Biblia körös kis csoportban az, hogy amikor ilyen befőtt állapot van, amikor tényleg konzerváltam már minden érzést magamban, már a hitemet is, már így egy kis egységcsomaggal élek, és azt mondom, hogy ez így jól van. Ne piszkáljuk, most még működik valahogy. És erre Jézus belelép ezeknek az embereknek az életébe, és azt mondja, hogy nincs jól így, nincs jól így. Ez megelégedettség, de nincs benne hit, nincs benne kegyesség. Az Isten többet is ki tud belőled hozni. Ezt a gondolatot, vagy gondolatsort emeltem ki most ebből, és azt hiszem, hogy érdemes végigjárnunk nekünk is ezt az utat, hogy hogyan tudnánk úgy a lelki életünket és a hozzá kapcsolódó nyilván fizikai létezésünket a mindennapi kenyérnek a kérdésétől egészen az anyagi létünkig minden témakört ide lehetne sorolni, hogy lehetne ezt a nyereséget kegyességgel és megelégedéssel egyensúlyban tartani. Hogy lehetnénk azok az emberek, akik tényleg hordozzák az Isten áldását, és mégis mindig azzal tudnak megelégedni, amit az Isten számukra kioszt, amit nyújt nekik. Csendesedjünk el imádsággalra, és kérjük Istentől, hogy adjon nekünk ebben bölcsességet. Jöjjetek fennállva, együtt imádkozzunk. örökkévaló Istenünk, a mozdulatlan víznek a képe az nagyon ismerős nekünk, sokszor leírja az életünket, akár kívül, akár belül. Amikor olyan minden érzéketlen, amikor olyan minden közönyös, amikor sem nagy csúcsok nincsenek, sem katartikus mélységek, amik talán még szülhetnének valami változást, és akkor ilyenkor nagy unalmunkba mi próbálunk követ dobni a tóba. Egy-egy furcsa megjegyzést, egy-egy számonkérést, egy-egy felébresztett vágyat, ami azt se tudjuk, hogy merre visz tovább bennünket. Olyan szépen összetudunk ezzel mindent zavarni, és közben még azt a látszatot is keltjük, hogy talán ez a világban a nagy próbatételünk, ebbe tettél bele minket, ezt kell végigharcolni, ez a te utad. Csendesen fogadjuk el még ezt a nagyon szigorú szót is, a te szavadat, hogy ilyenkor megbomlott elmélyű emberek vagyunk. Nem a te lelkedet várjuk, hanem azt akarjuk pótolni. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk. Engedd, hogy a kegyességünk megelégedéssel párosuljon. Hogy számba tudjuk venni, hogy mennyi mindent kaptunk te tőled, és hogy nem is akármilyen helyzetben van a mi életünk, hogy a te gyermekeid vagyunk, hogy téged segítségül hívhatunk, hogy számíthatunk rád, hogy a keresztségben azt mondtad ránk, hogy minket válasz, hogy velünk leszel minden napon a világ végezetéig, ki akar ennél többet, vagy hol van ennél biztosabb hely a világban. És köszönjük azt is, hogy néha nyírogatod a túlfűtött érzéseinket is, és egy kicsit lehűtesz bennünket olyankor, amikor elcsendesedésre lenne szükségünk, vagy éppen amikor nagyon megállt minden, akkor tényleg megjelenik a te lelked, és valamit ébrezget bennünk. Így szeretnénk ma is rád hagyatkozni, nem csinálni a magunk megváltását és üdvösségét, hanem tőled elkérni azt. Kérünk, hogy légy azokkal, akik megfáradtak, akik betegek, légy gyülekezetünk betegeivel is, gyógyítsd meg őket, adj erőt nekik a terhek hordozásához. Légy ezzel a világgal is, amelyben a betegség fogalma már állandó lett, ahol mindig ott vannak a terheink, a nyomorúságaink. Tőled várjuk most is a szabadítást, kérjük, hogy mutasd meg ebben a hatalmadat, de nem kényszerítünk téged. Tégy akkor azt, amit te akarsz, amikor te jónak látod. Minket pedig tölts el türelemmel, békességgel és rád való vágyakozással. Imádkozunk gyülekezetünkért, engedd, hogy szolgálatainkban hűségesen tudjunk téged képviselni. Kérünk, hogy maradj továbbra is velünk, áld meg a következő hetünket, őrizd meg életünket ezután is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után pedig az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szeretettel hirdetem a gyülekezetben, hogy ma délután 5 órakor gitáros zenés istentiszteletet is fogunk tartani. Szeretettel várjuk erre a gyülekezetet is. Az ige hirdetés szolgálatát Kistúri Eszter, gyömrői segédlelkész fogja végezni. Szeretettel várunk tehát mindenkit, minden érdeklődő délután 5 órára. Szeretettel jelzem azt is, hogy felnőtt keresztségre és konfirmációra indítottunk csoportot, már ugyan egy pár alkalmán túl vagyunk ennek a csoportnak, de ma délután 3 órakor is találkozom azokkal, akik erre már vállalkoztak, de be lehet még csatlakozni. Tehát délután 3 órától itt a lelkészi hivatalban. Örömmel hirdettem a gyülekezetben, hogy kettős módon is érintettek vagyunk egy örömteli eseményben. Szeretném jelezni, hogy Cikó Györgyi gyülekezetünk segédlelkésze a következő hét csütörtökén, november 11-én, délután 17:30 kezdődő ünnepi istentiszteleten a Nagyvárad téren felszentelésre került. Tehát befejezte a tanulmányait, és ünnepélyesen palástot borítanak a hátára, nyilván eddig is láttuk mi őt abban, de ettől kezdve az egész életének szolgálatát a református egyházon belül Isten dicsőségére szánja. Tehát ez egy ünnepi alkalom. Nyilván, hogy korlátozottak az ottani helyek is, de én ezt azért hirdettem a gyülekezetbe, mert úgy érzem, hogy ez egy közös örömünk is, és a közös örömnek a másik része, hogy egy teológus, aki a gyülekezetből indult a teológiára, szintén ezen a szentelésen ott részt fog venni, Pap Márton, aki sokat szolgált közöttünk is. Hogy gondoljunk oda legalább imádságos szívvel. Ha valaki mégis arra vetemedne, hogy oda szívesen elmegy, arra kell számítani, hogy csak maszkba lehet ugye oda is bemenni, és ott a bejáratnál kérni fogják az oltás igazolványt. Ez a legtöbb egyházi rendezvényen már kötelező, és tehát így kell erre készülni. Isten adjon az ő életükre áldást, szolgálatukban pedig valóban mutatkozzék meg az Isten dicsősége. Szeretettel jelzem azt is, hogy a gyülekezeti életünket szeretnénk a meglévő formában továbbra is fenntartani. Most felerősödik a negyedik hulláma a koronavírusnak, ez sok mindenben érint azért bennünket. A maszk használat erősen javasolt a templomban. Nyilván, hogyha kimegyünk innen és beszélgetünk a szabadtérben, ez már nem kötelező. És az alkalmaink, többi alkalmunknál is úgy fogjuk eldönteni, hogy ez létszámfüggő, illetve a helység függő, hogy ezt mikor tesszük kötelezővé, vagy mikor ajánljuk erősebben. De nagyon szeretném kérni a gyülekezetet, hogy legyünk felelősek önmagunkért, és legyünk felelősek egymásért is. Ebben kérném, hogy betegen a gyülekezet közösségébe senki ne érkezzen. Kérném, hogy olyan háztartásból se érkezzen, ahol van olyan beteg, aki gyanús. És azt is szeretném kérni, hogy mindenki a saját felelősségére érkezzen ide. Tehát, ha itt valamit elkap, senkit nem hibáztathat. Azzal együtt, hogy ide belépett, az együtt vállalja ennek a kockázatát. Nyilván, hogy én is szeretettel hívom fel a figyelmet arra, hogy az oltás talán éppen abban segít bennünket, hogy ebből nagyobb baj ne legyen. Szeretném, hogyha az adventünket és a karácsonyunkat nem vinné el a Covid vírus. Azt is szeretettel jelzem még végül, hogy két hét múlva vasárnap délután, tehát november 21-én női csendes napot tartunk 2 órától a gyülekezeti házunkban. A Mérnök Misszió Alapítvány és a gyülekezetünk közös szervezésében a lány, asszony és nőtestvéreket várjuk szeretettel. A témája ennek a hétvégéje, felszabadultam, és kérdőjel van a végén. Isten tiszteletünket zárjuk a 338. dicséretünk éneklésével. Annak az első versét énekeljük, most már a gyülekezet tapasztalja, hogy az énekekből is visszaveszünk egy kicsit. 338. dicséretünket énekeljük, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Lelki próbáimban, Jézus, légy velem!